Az Isten igéjét Ézsaiás könyve 55. részéből olvasom. Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni, élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz. Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött. Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek, Istenedért, az Úrért, Izrael szentjért, aki dicsővé tesz téged. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Bizony örömmel jöttök ki, és békességben vezetnek benneteket. A hegyek és a halmok vígan újonganak előttetek, és a mezőfái mind tapsolnak. A tövis helyén ciprus nő, a csalán helyén mirtusz nő. Az Úr dicsőségére lesz ez, örök jelül, amely nem pusztul el.
Mennyei atyánk, a te házadba jöttünk, mert vágyunk a te jelenlétedre, arra, hogy veled találkozzunk, hogy megtapasztaljuk ennek az igének az utolsó sorait, hogy a tövis helyén ciprus nő, a csalán helyén mirtusz nő, és az Úr dicsőségére lesz ez. Te látod életünkben azokat a helyeket, ahol tövis és csalán van, ahol fájdalmak vannak, ahol sebek vannak, ahol szégyen, bűn és nehézség terheli a lelkünket. Köszönjük, hogy úgy jöhetünk ide hozzád Jézus Krisztusért, hogy pontosan ezeket a nehéz helyeket, ezeket a megkeményedett területeket odaadhatjuk a kezedbe. Azokat a területeket, amivel mi már nem nagyon tudunk mit kezdeni, ahol talán sokszor próbáltuk, de kudarcot vallottunk. Urunk, itt vagyunk, és arra várunk, hogy a te életet adó lelked érintsen meg bennünket, állítson a te világosságodba, és mosson át a te kegyelmeddel, tisztítson meg, mert vétkeztünk ellened azzal, hogy tekintetünket leemeltük rólad, és bármi másra szegeztük, akár célokra, vágyakra, aggodalmakra, emberekre, kísértésekre. Urunk, bocsáss meg, ha bármi vagy bárki más elfoglalta életünk trónját, és mindazt, ami ebből következett, cselekedetet, gondolatot, szavakat, mulasztásokat. Köszönjük, hogy így, ahogy vagyunk, jöhetünk eléd. Köszönjük, hogy Jézus Krisztust állítod ma közénk, az ő keresztjét, az ő áldozatát. És így akarsz bennünket megújítani. Kérünk, fogadd el, amit csendben elmondott bűnvallásunkat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Uram, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 21. és 22. részéből olvasom. Egy nagyon hosszú szakaszt fogok felolvasni, úgyhogy aki hozta a Bibliáját, azt kövesse. Aki nem, az is kövesse, ez egy ilyen eseménydús, és aztán pedig egy nagyon szép védőbeszéd lesz. Tehát a 21. rész 27. versétől a 22. rész végéig olvasom az igét. Amikor végéhez közeledett Pál tisztulásának a 7 napja, az Ázsiából való zsidók meglátták őt a templomban. Fellázították az egész sokasságot, megragadták, és így kiáltoztak: izraelita férfiak, segítsetek! Ez az az ember, aki a nép ellen, a törvény ellen és a szent hely ellen tanít mindenütt mindenkit, sőt, még görögöket is hozott be a templomba, és megszentségtelenítette ezt a szent helyet. Néhányan ugyanis látták vele a városban azelőtt az efézusi Tromfimoszt, és azt hitték, hogy Pál bevitte a templomba. Felbojdult tehát az egész város, a nép összecsődült, Pált megragadták, kivonszolták a templomból, és a kapukat azonnal bezárták. Amikor pedig meg akarták ölni, jelentés érkezett a helyőrség ezredeséhez, hogy az egész Jeruzsálem lázong. Ez azonnal katonákat és századosokat vett maga mellé, és lerohant hozzájuk. Amikor azok meglátták az ezredest és a katonákat, abba hagyták Pál ütlegelését. Amint az ezredes odaért, elfogadta őt, és megparancsolta, hogy verjék kettős bilincsbe. Majd kérdezősködött, hogy ki ez, és mit követett el. De a tömegből ki ezt, ki azt kiáltotta. Mivel tehát a zajongás miatt nem tudhatott meg semmi bizonyosat, megparancsolta, hogy vigyék a várba. Amikor pedig a lépcső, valósággal vinniük kellett Pált a katonáknak a tömeg erőszakossága miatt, mert az egész néptömeg követte és kiáltozott: végeztest ki! Amikor már éppen be akarták vinni Pált a várba, így szólt az ezredeshez: szabad valamit mondanom neked? Az megkérdezte: hát te tudsz görögül? Hát nem te vagy az az egyiptomi, aki néhány nappal ezelőtt fellázította és a pusztába vezette a szikáriusok 4000 emberét? Erre Pál így felelt: én Tarzuszból való zsidó vagyok, Cilícia eme nevezetes városának polgára. Arra kérlek, engedd meg, hogy szóljak a néphez. Miután ő megengedte, Pál a lépcsőkön állva intett kezével a népnek, és amikor nagy csend lett, héber nyelven így kezdett beszélni: atyám fiai, férfiak és atyák, hallgassátok meg védekezésemet, amelyet most hozzátok intézek. Mikor hallották, hogy héber nyelven szól hozzájuk, még jobban elcsendesedtek. Aztán így folytatta: én zsidó ember vagyok, a cilíciai Tarzuszban születtem, de ebben a városban növekedtem fel. Gamáliel lábainál kaptam nevelést az ősi törvény szigora szerint, és én is így rajongtam Istenért, ahogyan ma ti mindnyájan. E tanítás követőit halálra üldöztem, megkötöztem, és börtönbe juttattam férfiakat is, meg nőket is. Tanúm erre a főpap és a vének egész tanácsa, akiktől levelet is kaptam a testvérekhez, és elmentem Damaszkuszba, hogy az odavalókat is megkötözve hozzam Jeruzsálembe, hogy megkapják büntetésüket. Történt pedig, hogy útközben, amint déltájban közeledtem Damaszkuszhoz, hirtelen vakító fényesség sugárzott le rám az égből. Földre estem, és hangot hallottam, amely így szólt: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Én pedig megkérdeztem: ki vagy, Uram? És ő így szólt: én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Akik velem voltak, a fényt ugyan látták, de a velem beszélő hangját nem hallották. Ezt kérdeztem akkor: mit tegyek, Uram? Az Úr pedig azt felelte nekem: kelj fel, menj Damaszkuszba, és ott megmondják neked mindazt, amit tenned kell, amit Isten felőled elrendelt. Mivel pedig annak a fényességnek és a ragyogása miatt nem láttam, a velem levők kézen fogva vezettek. Úgy mentem be Damaszkuszba. Ez egy bizonyos Anániás pedig, aki törvény szerint élő kegyes férfi, aki mellett bizonyságot tesznek az ott lakó zsidók mind, eljött hozzám, elém állt, és így szólt: testvérem, Saul, láss! És én abban a pillanatban ismét láttam, és rátekintettem. Ő pedig ezt mondta nekem: atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát, meglásd az igazat, és hangot hallj az ő ajkáról. Mert az ő tanúja leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál. Most tehát miért késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le bűneidet, segítségül híván az Úr nevét. Történt azután, hogy visszatértem Jeruzsálembe, és a templomban imádkoztam. Révületbe estem, és láttam őt, aki ezt mondta nekem: siess és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem fogadják el a te rólam való bizonyságtételedet. Erre így szóltam: Uram, ők tudják, hogy én voltam az, aki börtönbe vetettem, és zsinagógáról zsinagógára járva megverettem a benned hívőket. Amikor pedig kiontották Istvánnak, a vértanúdnak a vérét, magam is ott álltam, helyeseltem az ő megölését, és őriztem azoknak a ruháját, akik megölték. De ő azt mondta nekem: eredj el, mert én messze küldelek téged, a pogányok közé. Eddig a kijelentésig hallgatták, de akkor így kezdtek kiáltozni: töröld el a föld színéről az ilyet, mert nem szabad neki élnie. Kiáltoztak, ruháikat eldobálták, és port szórtak a levegőbe. Az ezredes elrendelte, hogy vigyék a várba, és meghagyta, hogy korbáccsal vallassák ki. Hadd tudja meg, miért kiáltoztak így ellene. Amikor pedig szíjakkal lekötötték, ezt kérdezte Pál az ott álló századostól: szabad-e római polgárt ítélet nélkül megkorbácsolnotok? Amikor ezt meghallotta a százados, az ezredeshez ment és jelentést tett neki: mit akarsz tenni, hiszen ez az ember római polgár? Erre az ezredes odament és megkérdezte tőle: mondd meg nekem, csak ugyan római polgár vagy? Mire ő így felelt: az vagyok. Az ezredes erre így szólt: én nagy összegért szereztem meg ezt a polgárjogot. Pál ezt mondta: én pedig már benne is születtem. Akkor azonnal félreálltak mellőle azok, akik vallatni akarták, sőt, az ezredes is megijedt, amikor megtudta, hogy római polgár, akit megkötöztetett. Másnap aztán meg akarta tudni a valóságot, hogy mivel vádolják a zsidók. Levétette tehát bilincseit, és megparancsolta, hogy jöjjenek össze a főpapok és az egész nagy tanács. Ekkor lehozatta Pált, és eléjük állította. Kedves testvérek, elérkezett a pillanat, amire Pál már hosszú ideje készül. Hetek óta halljuk az ige hirdetésekben, hogy hogyan búcsúzik különböző gyülekezetekben a vezetőktől, hiszen a lélektől indítva megy Jeruzsálembe, és tudja, hogy ott mi fog rá várni. Mindenütt megpróbálják visszatartani, aztán ő mondja, hogy nem, neki ezen az úton végig kell mennie, és megy tovább, és fájdalmas, könnyes búcsút vesz azoktól, akiket ott hagy maga mögött, hiszen tudja, hogy már nem fog velük találkozni. mi is történik, amikor Jeruzsálembe ért. Először zsidó keresztjén testvérei figyelmeztetik, hogy mindenféle olyan híresztelés terjedt el róla, hogy nem tartja meg a zsidó törvényeket. És ezért ajánlják neki, hogy ő is csinálja végig a zsidók tisztulási szertartását, amit azoknak kell végig csinálniuk, akik pogány területről érkeznek, pogányokkal érintkeztek. És ebbe belemegy Pál, végigcsinálja. És amikor ennek a végéhez ér, akkor az ázsiaiak, az Ázsiából érkezett zsidók, akik tisztában vannak Pálnak a térítő munkájával, fölbolygatják a jeruzsálemieket, és tulajdonképpen egy hamis váddal fellázítják a tömeget. Hiszen azt mondják, hogy az a zsidó férfi, vagy az a görög férfi, aki vele jött, aki nem zsidó, akivel őt látták a városban, ezt a férfit ő bevitte a templomba. És hát ez nyilvánvaló, hogy ilyet nem lehet tenni. Ezért halál jár. Sikerül föllázítani, fölizzítani a tömeget, és hogy a templomban nem akarják megölni, de már a templomban rátámadnak Pálra, kivonszolják onnan, és ahogy kijutnak a templomból, elkezdik ütlegelni, elkezdik verni, és tulajdonképpen ez a csődület itt már egyértelműen az ő halálát akarja. A római hatóság, vezetőség menti ki Pált a tömeg kezéből. Itt is kettős bilincset kap, mint valami nagy felforgató. Továbbra is jönnek a hamis vádak, és a kiáltás: végeztest ki! Pál ekkor, amikor eljutnak már a lépcsőkig, akkor kér szót. És beszélni kezd az őt kivégezni akaró néphez. Tudja, hogy ez vár rá. Végig tudta. Ugye a lélek újra és újra kijelentette számára. Mégis vállalta az utat, és vállalta a küldetést. És most, amikor a halálát követelő néppel szemben áll, akkor azt kéri, hogy szólhasson. Ma ezt a védőbeszédet figyeljük meg. Miért akar Pál szólni? Mi az ő célja? Milyen lelkülettel beszél? Hogyan szólítja meg ezt a ráacsarkodó, őt igazságtalan vádakkal rágalmazó tömeget? És mindez hogyan lehetséges? És amikor ezt a három kérdést megvizsgáljuk, miért, milyen céllal szól hozzájuk, milyen lelkülettel, és hogyan lehetséges ez, közben figyeljünk arra, hogy mit tanulhatunk Pálnak a viselkedéséből, a védő beszédéből, hogyan szólít meg ezáltal Isten bennünket. Az első kérdés tehát, milyen céllal kér Pál szót? Pál ismeri a különbséget, az Isten iránti rajongás, annak emberi törvények által biztosított medre, és az Istennel való találkozás, a látás, az Isten kijelentése által formált és elhívott élet között. Mindkettő céljának állítja Isten tiszteletét, az engedelmességet. És mégis óriási különbség van a kettő között. Azt mondja, én is rajongtam Istenért, ahogyan ma ti mindnyájan. Van egy közös pont, amiről elindítja a beszédet, Viszont tudja, hogy az egyik Istenért való rajongás, az a törvény betűjéhez való ragaszkodás, a törvénynek való alávetett élet, amiben nincsen erő, amiben nincsen élet, amiben nincsen reménység, nincsen kegyelem. Ismeri ezt az életet, és azokkal szemben állva, akik halálát akarják, az életet akarja nekik megmutatni. Azt az életet, amit ő az Isten kegyelméből, a Krisztussal való találkozás által megkapott. Isten iránt rajongó élet. Az egyik is, és a másik is. Mégis egészen más célba vezet. Egészen más utat jár be. A Pál célja az, hogy ezeket a zsidókat, akik még nem ismerik Krisztus kegyelmét, meghívja az életbe, a kegyelemre. Hogy ne a törvény nevében öljenek, mint ahogy ő is tette. Ne az Isten iránti való buzgóságuk vakságában pusztítsanak, hanem az Isten igéje által élet áradhasson az életükben. Hogyan jelenik meg ez ma? A törvény és a kegyelem. Hogyan lehet jelen a mi életünkben, a mi gyülekezetünkben az Isten iránti rajongásnak ez a két formája? Megdöbbentő, hogy egészen más formákat ölt, mint akkor ott a zsidók között, és mégis mennyire valóságosan jelen tud lenni. Hiszen a megigazulás azok számára, akik a törvény alatt élnek, azt jelenti, hogy ki kell érdemelnem jó cselekedetekkel. Ki kell érdemelnem az Isten igazságát, és ha nem vagyok elég jó, ha nem sikerül, akkor talán már arra sem érzem magam méltónak, hogy a templomba menjek. Ezzel szemben, ha a kegyelem alatt élünk, akkor tudjuk, hogy Isten ajándéka a mi igazságunk Jézus Krisztusért. És én ezt csupán elfogadhatom, tökéletes és befejezett. Amikor a Jézus Krisztus tisztasága én rám száll, és az ő ragyogó dicsőségét látja rajtam Isten, azért, mert én elfogadtam az ő halálát, az ő bocsánatát. És többé nem a hiába valóságaimat, a bűneimet és a nyomoraimat látja, hanem ennek a bizonyossága, erről való meggyőződés, hogy Jézus Krisztus engem megtisztított, és az ő ragyogó tisztaságát nekem adta, és az én bűneim ő rajta vannak ott a kereszten. Ez a kegyelemből való élet, megigazuláshoz való hozzáállása. És hogyan viszonyul a törvény alatt élő ember a megszentelődéshez? Úgy, hogy Isten törvényére, elvárásaira koncentrál, fogadalmakat tesz, megpróbál változni, összeszorított fogakkal küzd. Míg az, aki a kegyelemben él, el tudja engedni ennek a görcsösségét, mert tudja, hogy Isten elvégzi bennünk az ő munkáját. A Krisztusban maradásra kell koncentrálnia. Arra, hogy a Krisztussal való kapcsolata megmaradjon, mert onnan, Krisztusból jön az életet változtató erő, az ige, az imádság és a közösség által. A kegyelem alatt élő ember nem a törvények részleteire koncentrál, nem abba kapaszkodik, nem ahhoz méricskéli magát, hanem Krisztusba kapaszkodik. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek, és akkor gyümölcsöt terem az életetek. A szolgálata is egészen más annak az embernek, aki a törvény alatt él, vagy annak, aki a kegyelem területén jár. Hiszen az, aki a törvény alatti Isten iránti buzgóságból szolgál, ugyanúgy, mint ezek a zsidók tették, Krisztus kegyelmének ismerete nélkül, annak a szolgálata a saját erőből folyik. És a fókusza elsősorban az, hogy mit kell tennem. A túlzott felelősségérzés mindenért szinte Isten felelősségét kezdi átvenni. Azzal kapcsolatban is, hogy mások hogyan válaszolnak az Isten hívására. Tele van aggodalmassággal, aggódással, túlterheltséggel, és olyan terhek alatt roskadozik, amit Isten nem várt el tőle. Folyamatosan másokat is hasonlítgat, hogy mások mit tesznek, és miért nem tesznek többet. Nem azzal foglalkozik, hogy másik hogy fejlődik a hitében, hanem ugyanazokat a magas elvárásokat, amik saját magával szemben fölállít, a másikra is rákényszeríti. Ugyanakkor, hogyha kudarcok érik, nehézségek jönnek a szolgálatában, akkor csalódik, és ott akarja hagyni, és nehezen tud a kritikával mit kezdeni. Nagyon emberi vonal ez, és mindezt megélhetjük, megtapasztalhatjuk úgy, hogy az Isten iránti buzgóságban járunk, és mégis az ember belefárad, kimerül, a másikhoz méri magát, meg akar felelni valakiknek, tetszeni akar, és kudarcot vall. És a végén azt érzi, hogy nincs benne élet, és nincs benne erő. Ezzel szemben az, aki a kegyelemből szolgál, a kegyelemnek az erőterében, annak a fókusza nem az, hogy mit kell tennem, és nem a saját felelősségérzete, hanem Isten hatalma és ígéretei. Az, hogy Isten, ő az, aki cselekszik. Ő az, aki építi az ő országát. És én csak belépek. Belépek oda, ahol Isten cselekszik. A plántálás és az öntözés feladata bár fontos, de tudom, hogy a növekedést Isten adja. És ezzel a szabadsággal tudom végezni a szolgálatot, hogy végeredményben az Isten felelőssége. És ezért nem kell aggodalmaskodni, és nem kell hasonlítgatni, nem kell elvárások súlyától roskadozni, hiszen Krisztusban kapott identitásomban lehetek szabad. Nem az eredmény fontos, hanem az, hogy Isten gyermeke vagyok, hogy kegyelmet, bocsánatot kaptam, ajándékokat, és hogy ő hívott el engem. Tulajdonképpen a két beállítottság között a legfontosabb az a különbség, hogy az egyik horizontális, a másik pedig vertikális. Az egyik a törvény alatt élő ember folyamatosan másokhoz hasonlítja magát, és elvárásokhoz hasonlítja magát, és a sikert keresi, ami megerősítést ad, ami versengéshez is vezethet és megoszthat. A kegyelem alatt élő ember pedig nem másikra néz, hanem Istenre néz. És Istenben nyeri az erőt, a szabadságot, az életet, és örül a másiknak, az ajándékainak, a másik eredményeinek, sikereinek. Nem kell versenyeznie, nem kell megfelelnie, egyszerűen szabad arra, hogy Istennek éljen. És ebben a kegyelem alatt való életben és szolgálatban nagyon fontos szerepe van az imádságnak. És az imádság az, ami szabaddá tesz, hiszen Istennel folyamatosan összeköt, és a Krisztusba való gyökerezésnek a csatornája az, ahogy minden dolgában, imádságban van Isten előtt. Sokkal többet imádkozik azokért az emberekért, azokért a feladatokért, azokért a szolgálatokért, amik előtte vannak, mint sem mindent maga akarna megfogni, megragadni, kézben tartani és elvégezni. Érezzük tehát, hogy az, ami itt a zsidóknál akkora nagy különbség volt, hogy az isteni iránti rajongásból egyesek Krisztus követői halálára törtek, mások meg lelkesen Krisztust hirdették. Nem ebben a formában, de jelen lehet közöttünk is, jelen lehet a saját életünkben is. És mennyire fontos, hogy az Isten iránti buzgóságunk és rajongásunk ne csúszson át az emberi szabályokat, törvárásokat követő mederbe, hanem maradjon a kegyelem alatt, a kegyelem szabadságában, a Krisztusban való gyökerező életben, mert egészen más gyümölcsöket terem az életünk és a szolgálatunk. Pál tehát azért mondja ezt a védőbeszédet, mert szeretné áthívni támadóit a törvény vak tiszteletéből a kegyelem látó valóságában. Milyen lelkülettel teszi ezt? Hogyan? Hosszan fölolvastam a szakaszt, gondolkodtam rajta, hogy összeollózzak belőle verseket, de úgy gondoltam, hogy így sokkal érezhetőbb, érzékelhetőbb az egész történet, hogy végigolvastam. Hogy hogyan acsarkodnak, hogyan bonszolják ki, lögdösik, verik, ütlegelik, és akarják a halálát. Ezt egy picit meg kell éreznünk ahhoz, hogy utána rácsodálkozzunk arra, hogy milyen megdöbbentő, ahogy ő elkezd ezekhez az emberekhez beszélni. Mert mit látunk a védőbeszédéből? Azt, hogy Pál azoknak, akik igazságtalanul a halálát akarják, azok felé, az emberek felé teljes szabadsággal beszél. Ugyanazzal a szelíd, mégis megingathatatlan erővel és nyugalommal, amit láthattunk a Golgota felé tartó Jézuson, vagy a megkövezésre ítélt Istvánon. Nem kiáltozik, nem lármázik, nem a saját jogaiért, nem a saját életéért küzd. Érdekes, hogy még csak a hamis vádak alól sem tisztázza magát. Pedig nem volt igaz, hogy bevitte ezt a görög fiút a templomba. De nem ezzel kezdi, sőt, meg sem jelenik ez a kérdés a védőbeszédében. Jézus igazságát próbálja úgy fölmutatni, hogy talán esetleg megérthessék ezek a zsidó emberek. Onnan indulva, ahol ők vannak, nem elutasítva őket, azokat, akik a halálát akarják. Nem ítélkezve, nem egy ilyen lenéző, felettes attitűddel, hanem szabad, a megbocsátás valóságosan gyakorló szeretettel. Mintha nem is róla lenne szó. Mintha nem is ezek az emberek lennének az ellenségei. mintha nem is éppen őt akarnák minden pillanatban megölni. Honnan láthatjuk ezt, hogy tényleg egészen más lelkület van benne, mint az ellenfeleiben? Hogyha megnézzük a védő beszédet, és otthon is átnézhetjük majd, rögtön a megszólítás, atyám fiai, férfiak és atyák, az ő nyelvükön szólítja meg őket, arám nyelven, héberül, az akkori beszélt dialektusban. Atyám fiai, férfiak, fölvállalva azt, hogy hát testvérek vagyunk, tisztellek benneteket, ez egy nagyon megtisztelő megszólítás. Aztán, ahogy folytatja a hellén bemutatkozásnak a három elemét veszi föl, az, hogy hol született, hol telt a kisgyermekkora, és hogyan nevelt, vagy milyen nevelést kapott, milyen tanítást kapott. És ha megnézzük, akkor kimondja, hogy a cilíciai Tarzuszban születtem, de ebben a városban növekedtem föl, ami Jeruzsálem, és Gamáliel lábainál kaptam nevelést. Gamáliel Hiller unokája, nagyon híres zsidó rabbi unokája. Tarzuszról többet is mondhatna, hiszen Tarzusz az akkori hellén világnak az egyik központja tanulmányi célok, vagy tanulmányi szempontból. De itt is a zsidó gondolkodást részesíti előnybe azzal, hogy Tarzuszt éppen megemlíti. Igen, ott születtem, és nem ezt mondja értéknek, nem erről kezd beszélni, nem ezt mutatja föl, hanem Jeruzsálemről beszél utána, ahol felnevelkedett, és Gamálielről beszél, akinek a tanítványa volt. Aztán, ahogy folytatja, azt mondja, igen, én is ugyanígy rajongtam Istenért, ahogyan most ti is mindnyájan. Keresi a közös pontokat, ahonnan el tud velük indulni. E tanítás követőit halálra üldöztem, megkötöztem és börtönbe juttattam. E tanítás követőit. Olyan tapintatos, hogy még ki sem mondja Jézus nevét, hiszen tudja, hogy Jézus nevét bedobni ebbe a zsidó tömegbe, azzal csak provokálná őket. Itt még nem mondja ki Jézus nevét. E tanítás követőit, érezzük ebből a megfogalmazásból, hogy szinte a zsidók oldalán áll, amikor azt mondja, hogy hát e tanítás követőit. Nem azt mondja, hogy a mieinket, hanem vállalja velük a közösséget. Tanú merre a főpap és a vének egész tanács, akiktől leveleket kaptam a testvérekhez, és elmentem Damaszkuszba. Kik a testvérek? A damaszkuszi zsidók, akikhez megbízást kapott a főpaptól és a vénektől. Pál végig így göngyölíti ezt a beszédet, hogy valahogy megéreztesse itt ezzel a jeruzsálemi őrjöngő zsidó tömeggel, aki most éppen lecsendesedett, hogy hát figyeljetek, egy hajóban vagyunk. Innen indultam. A zsidó damaszkuszi testvérekhez, a mi testvéreinkhez kaptam levelet a főpaptól és a vénektől, hogy e tanításnak a követőit megkötözzem és börtönbe hurcoljam, és megkapják a büntetésüket. És amikor ide eljut, akkor beszél arról, hogy mi történt vele a damaszkuszi úton. És ezt a damaszkuszi beszámolót is több helyen olvashatjuk a Bibliában. Itt egy olyan leírást kapunk, amiben újra azt láthatjuk, hogy ilyen nagyon finoman kiszedi azokat az elemeket, ami a zsidókat zavarhatná, provokálhatná. De azért egyértelműen megmondja, hogy mi történt. Földre estem, hangot hallottam a vakító fényesség után, ami így szólt, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ki vagy, Uram? Ő pedig azt mondja, a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Ez egy olyan pont az ő életében, amit mindent megváltoztatott. A názáreti Jézussal, akit együtt, a zsidó testvérekkel együtt kivégeztek, és akit üldözött, megszólítja őt. Döbbenet, hogy mindenki Látja a fényt, de a hangot csak ő hallja. Egy személyes elhívás, egy személyes fordulópont ez, ami az ő életében történik. És aztán elmondja tovább a történetét, hogy hogyan megy be Damaszkuszba, és ott hogyan jön Anániás, aki szintén törvény szerint élő kegyes férfi, kegyes zsidó férfi, akiről bizonyságot tesznek az ott lakó zsidók mind. Eljött, és ezután látott, és azt az üzenetet mondja neki, hogy Isten kiválasztotta, hogy megismerje az akaratát, hogy meglásd az igazat, és hangot hallja az ő ajkáról. Érdekes itt is megfigyelnünk, hogy azt mondja, hogy atyáink Istene választott ki. Ez megint egy olyan szófordulat, ami a zsidóknak ott egy kedves szófordulat. Atyáink Istene, a mi Istenünk, hogy meglásd az igazat. Az igazat. Megint nem a Jézus nevét használja, hanem azt a nevet, ami az ószövetségi proféciákból adatik majd a Mesiásnak. És hogy bizonyságot tégy róla. Aztán bemegy, visszamegy Jeruzsálembe, ahol megint arról beszél, hogy ő bement a templomba, mint kegyes férfi, zsidó férfi, aki gyakorolja a hitét. Bement a templomba. És itt jön valami hihetetlen radikális fordulat, amit már nem lehet tompítani, hogy abban a templomban, ahonnan elindult a Jézus kivégzése, a meghalt, de feltámadott Jézus megjelenik neki. És harmadjára is elhívja őt. És azt mondja, hogy meneküljön innen, mert itt nem fogják meghallgatni az üzenetét. És akkor Pál még vitatkozik is vele, hogy de hát engem nem hallgatnak meg. Hát én egy voltam közülük. Én az élükön jártam a keresztjének üldözésébe. Hát valakit engem fognak meghallgatni. És itt Jézus ebben a kijelentésben végül is kimondja az ítéletet a zsidók felett. Nem fognak meghallgatni téged. Menj el, és én téged elküldelek a pogányok közé. És amikor ezt meghallják, amikor idáig eljut Pál az üzenetével, ez itt a sorsforduló pont, vagy sorsfordító pont. Vagy elfogadják azt, hogy az a Jézus, akit ők keresztre feszítettek, akit ők üldöznek, valóban hitelesen megjelent Pálnak, és újra elhívta, és a templomnak ő az ura, és nem a törvényt őrző papok. És Istenhez Pál a hűséges, aki a feltámadott Jézusra hallgat, és nem ők a hűségesek, akik Jézusért meg akarják ölni Pált. Itt csak kétféleképpen lehet dönteni, nincs harmadik lehetőség. Vagy bekeményednek, és továbbra is ellenállnak annak a Jézusnak, annak az igaznak, akit Pál meghirdetett közöttük, vagy elfogadják őt és leborulnak előtte. Nincs semleges harmadik út. Nem mondhatják azt, hogy Pál azért végül is tényleg kedves vagy, meg valamikor együtt voltunk, hát elengedünk, bár úgy gondoljuk, hogy nincs igazad. Nincs egy ilyen harmadik semleges út. Vagy leborulnak Jézus előtt, és belátják azt, hogy ő az Úr, és ő él, vagy el kell hallgattatni, és el kell némítani Pált. És itt ők amellett döntenek, hogy Pálnak el kell némulnia, és újra elkezdenek kiabálni, újra a halálát kérik. Pál védőbeszédéből látjuk, hogy mindent megtesz, és minden eszközt felhasznál arra, hogy az ellenfeleit elvezesse arra az igazságra, amit ő Jézus Krisztusban megismert. Hogyan lehetséges ez? Csak úgy, hogy ő valóságosan találkozott a Jézussal, a feltámadott Úrral, hogy őt megszólította és megragadta. És ezáltal neki kettős állampolgársága van. Igen, itt él a földön, húsvér ember, fájnak neki az ütések, kikerüli azért a végén a megkorbácsolást a római jogára hivatkozva. Tehát nem egy testetlen szentről van szó. Ugyanakkor az az elhívás, ami az ő életét megragadta, még fontosabb számára, és hogy ennek az elhívásnak engedelmeskedjen is, ez az elhívás megvalósulhasson az életében. Ennek végül is nem akadálya az, hogy megverik, az, hogy bebörtönzik, mert Krisztusról, aki őt megragadta és elhívra, továbbra is bizonyságot tud tenni. Ugye háromszoros elhívás van ebben a történetben. Az első a damaszkuszi úton, amikor először találkozik azzal a Jézussal, aki őt megállítja. Aztán, amikor Anániás szólítja meg, és azt mondja neki, hogy Atyánk, Istene választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát, meglásd az igazat, és hangot hallj az ő ajkáról, mert az ő tanúja leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál. És aztán a templomban, a jeruzsálemi templomban, amikor Jézus megszólítja és elküldi, hogy menjen a pogányok apostolaként hirdetni őt. Ez az elhívás teszi Pált erőssé arra, hogy a legnehezebb helyzetekben is túl tudjon látni saját magán, és meglássa a lehetőséget, hogy hogyan tud a legkülönbözőbb nyomások között is Jézus tanújaként élni. Mi határozza meg a mi identitásunkat? Ebben azt hiszem, hogy segítség az, hogyha megvizsgáljuk, hogy hogyan reagálunk nehéz helyzetekben. Hogyan látjuk meg Isten országának és elhívásának a lehetőségeit, amikor nyomás alatt vagyunk. Amikor emberileg prés alatt vagyunk. Amikor szét vagyunk feszítve. Mert lehetséges. A kérdés az, hogy van-e egy mélyebb perspektívánk is, vagy csak a körülmények, a nyomás határozza meg azt, hogy hogyan viselkedünk, hogy mi jön ki belőlünk. Pál csodálatosan szép példát tesz elénk abban, ahogy az ellenségeinek Jézusról beszél, szabadon és szeretettel. Jézus bennünket is hív arra, hogy az ő elhívását megragadva, ő benne gyökerezve tudjunk nézni azokra, akik megnehezítik az életünket. Különböző helyeken találkozunk ilyen emberekkel, és valószínűleg nem a Krisztus hitünkért bántanak, bár az is előfordulhat. De azt hiszem, mindannyiunknak vannak olyan személyek, akik lehet, hogy nagyon is közel állnak hozzánk, és szeretjük őket, mégis sokszor nehézé teszik az életünket. Mi az a lelkület, mi az az indulat, amire hív bennünket Jézus feléjük? Hogyan tudunk közöttük Krisztus szeretetét hordozó tanúk lenni? Megérkezni valahogy oda, ahol ők vannak. Nem lenézően, nem lekezelően, hanem az Isten szabadságával túllátni rajtuk. Meglátni a szellemi harcnak azt a valóságát, amiben nekünk hivatásunk van, amiben ők lehet, hogy még nincsenek világosságban. Vagy ha világosságban vannak, akkor a világosságnak az áldásaival feléjük lépni, és nem a gonosznak az esztőztárával megharcolni a harcokat. Pál életének ez az utolsó szakasza kihívást állít elénk. Hogyan éljük meg Krisztus követését? Mennyire tudunk kegyelem alatt élni, és nem törvény alatt, amiben nagyon jól meg tudunk mindent magyarázni, de mégis erőtlenné válik az életünk. Hogyan tudunk az ő tanújaként élni, és Krisztus hordozóivá válni. Erre hív bennünket Jézus. Amen. Imádkozzunk. Jézus, köszönjük a te áldozatodat, köszönjük a te hívásodat, köszönjük a te bocsánatodat, köszönjük az életet, amelyben most is részesülhettünk. Légy áldott érte, és köszönjük a te szent lelkedet, aki által bennünk élsz. Kérünk, Szentlélek Isten, hogy vigy most bennünket magaddal, amikor kilépünk ebből a templomból, hogy a te tanúidként tudjunk élni, hogy az az elhívás, amit Krisztustól kaptunk, erősebben határozzon meg, mint bármi más. Hogy amikor az életünk szorításban, nyomás alá kerül, akkor is tudjunk rád figyelve a te meghívásodnak megfelelően reagálni. Urunk, kérünk azokért az emberekért, akik nehezek az életünkben. Te nyisd meg a mi szemeinket, hogy tudjuk őket embernek látni, és a te megbocsátásoddal, a te áldásoddal lépni feléjük. Úgy, hogy a rosszat elutasítjuk, de az embert a te szeretetedbe hívjuk. Urunk, tégy erre bennünket szabaddá. És segíts, hogy valóban a kegyelem alatt éljünk, és a kegyelem alatt maradjunk, amit most is megtapasztalhattunk, hogy ne a törvény és a cselekedetek és a vak buzgóság érted, ami másokat bánt és megnyomorít, hanem a kegyelem szabadsága határozzon meg bennünket, cselekedeteinket, szolgálatunkat, gyülekezetünket. Urunk, így kérünk most azokért, akik most fejezik be a kisifi hétvégét, áld meg a fiataljainkat, hadd ismerjenek meg téged, és hadd hordozza az ő életük is a te dicsőségedet. Áld meg azokat, akik az alfa hétvégét fogják befejezni. Ma kérünk, hogy amit elkezdtél az ő életükbe, te folytasd, és te munkáld ki. Urunk, köszönjük, hogy te vagy az élet, és mindenki, aki hozzád jön, ebben az életben részesülhet. Légy áldott érte. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.